Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. A magyar tárcvezető a Knesset elnökével is beszélt, és arról számolt be, Amir Ohana is úgy vélekedett, hogy jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába, az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Orbán Viktor telefonon egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosította Kelemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, az egész térség turizmusa veszélybe került. A kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el idén a várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet, és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat a lehető legtöbb vízzel feltöltik, és pénzügyi források is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esetén az ár és csökkentést a kormány, jelentette be a tárcvezető. Gulyás Gergely azt mondta, az intézkedés jó eszköz, ezért vezették be, először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, a nyáron utóbbi is marad. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online csalások több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. Az ukrán mafia egyre profibb eszközökkel próbálja meg a betétesek pénzét kicsalni, hangzott el. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 500%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tart attól, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. Elhangzott az is, a kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken is lennie kell ilyennek. Orbán Viktor hivatalában fogadta Irakli Kobakidze georgiai miniszterelnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Áttekintették a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint előkészítették a júniusban Magyarországon esedékes magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót. Irakli Kobakidze is beszédet mond a kétnapos Budapesten mostantól zajló CPEC Hungary rendezvényen. A cseh kormány szerint Kína felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írta meg orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 400 ezer vendég 3 millió 400 ezer éjszakát töltött el, előbbi 17, utóbbi 16%-kal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra esett nagypéntek és húsvét is hozzájárult, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium kifejtette, a húsvéti hosszú hétvége, a tavaszi szünet, valamint a kedvező időjárás együttesen jelentősen növelte az utazási kedvet. A kormány azon dolgozik, hogy a dinamikusan bővülő hazai turizmus még intenzívebben járuljon hozzá a családok jólétéhez, a munkahelyteremtéshez és a vidéki turisztikai térségek fejlődéséhez, közölte a tárca. Végül az időjárásról. Sokfelé lehet zápor, zivatar, majd a délelőtti derültebb idő után ismét eleredhet, néhol akár tartósabb eső is húhat. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége lesz Vascsák Andrea, a Tegyünk Együtt Torna Szent Andrásért Alapítvány elnöke. Egy augusztusi programra hívunk meg titeket, tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Andi, itt a stúdiónkban, szervusz!
Szervusz, szeretettel köszöntöm én és a hallgatókat!
Egy augusztusi programot ajánlunk hallgatóink figyelmébe, mi is lesz ez pontosan, második alkalommal történik majd meg?
Erre a kérdésre kicsit engedd meg, hogy hosszabban válaszoljak. Az alkalom neve, elnevezése az Krisztusi Szeretet Nap. Ez a második alkalommal megrendezett Krisztusi Szeretetnap lesz, viszont az alapítvány életében az első.
Honnan jött az ötlet és a helyszín?
A Tegyünk Együtt Torna Szent Andrásért Alapítvány elsődleges célja, hogy a különleges ikerszentélyes Torna Szent Andrási templom megmentésre kerüljön, és úgy tűnik, hogy a munkánk során, illetve az Egri Főegyház megyével közösen elindul az épület megmentése, rekonstruálása, viszont az alapítvány úgy gondolja, hogy nem elég az épületet, a falakat megmenteni, hanem meg is kell tölteni ezt a templomot, és így fogja betölteni rendeltetésszerű funkcióját. Ez volt az apropója annak, hogy kerestünk egy ilyen alkalmat, hogy mi is lenne jó, hogy mire tudjuk megszólítani az embereket. Krisztusi szeretet nap. Hát ez adta magát, hogy ez egy olyan, amivel mindenki tud azonosulni. Ezt már megrendezték Szent Andráson, akkor a Megyeri János gondnok szervezésében került ez a rendezvény megrendezésre. Még ez a Covid időszak előtt volt. Aztán ugye egy kicsit ellaposodtak a dolgok abban az időszakban, amikor nem volt lehetőség találkozásra, és gondoltuk, hogy ezt a nagyszerű kezdeményezést most mi fölkaroljuk, illetve ha lehetséges, akkor minden évben megrendezzük. Kerestük az időpontot erre, és talán augusztus 17-e, ez Szent Ilona napja, ez alkalmasnak tűnt azért is, mert a templomban van egy nagyon különleges Szent Ilona freskó. Így összekapcsoltuk ezt a két dolgot. Így született meg a fejünkben, hogy megrendezzük ezt az alkalmat.
Mi lesz a program? Van már így kész program, vagy még most telítjátok össze?
Abban biztosak vagyunk, hogy mit szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy sokan eljöjjenek, akik lélekben úgy érzik, hogy ott a helyük. Tehát nem a létszám fontos, hanem az, hogy aki elhívást érez arra, hogy ott legyen, egy közös imádságra, éneklésre. A program gyakorlatilag ez. Csendesedjünk el, forduljunk befelé, imádságban, de azért nem árt, hogyha ezt olyan emberek vezetik, ezt a napot, ahol olyan gondolatok hangzanak el, ami mindenkinek egy útravalót fog adni majd a nap végén. A kristálytiszta programunk még nincs meg, mert sajnos úgy alakult, hogy a helyi plébános, aki eddig volt, ő már nincs, helyettesítő van, és pontosan augusztus elejére fogjuk megkapni majd azt az embert, aki véglegesen ott lesz, úgyhogy egy kicsikét a program pontos regisztrálása még várat magára.
Mondjuk el hallgatóinknak, a tavalyi beszélgetésünkre nem biztos, hogy mindenki emlékszik, hogy hogy is kerültél te Torna Szent Andráshoz közel.
Torna Szent Andrásra én úgy kerültem, ahogy nagyon sokan, akik ellátogatnak oda, egyszerű turistaként. De amikor bementem ebbe a különleges templomba, akkor ez engem megszólított. És sokaknak elmondtam már, hogy ez egy gyökeres változást hozott az én életembe, hogy eljutottam oda, és hogy beléptem abba a templomba. Nyilván, hiszen az ilyen szakrális helyek hatással vannak az emberre, az én életemet is nagyon megváltoztatta. Olyannyira, hogy késztetést érezzek, hogy vegyek ott egy házat, és amikor csak tehetem, akkor ott vagyok szabadidőmben. De ez eddig még egy szokványos történet lenne, azonban láttam, nem csak én, hanem többen is, hogy ez a templom megmentésre szorul. És egy másik hasonló gondolkodású és lelkületű emberrel összetalálkozva, akit Szalai Attilának hívnak, csináltunk egy alapítványt, és az alapítvány elsődleges célja, ahogy mondtam is, a templom megmentése, de nem csak ez, hanem az egész térség valamilyen úton, módon felkarolása, vagy szeretnénk értékeket hozzáadni az ott élő emberek életéhez. Ez a fő motivációnk, és ezért dolgozunk.
Mert több rendezvényt szerveztetek ebbe a templomba, néhányat a teljesség igénye nélkül mi mindent tudunk megemlíteni.
Nagyon-nagyon régen, még az őskorban, ez még az én életemben, amikor még nem alapítványként funkcionáltunk, akkor egy 1933-as országzászlót és egy levente zászlót mentettünk meg a molyok elől és a teljes pusztulás elől. Majd nagyobb lélegzetű dolog igazából már a templom megmentése, amire adománygyűjtő rendezvényeket szerveztünk, előadásokat tartottunk, hozzájöttő szakembereket hívtunk meg, vendégül láttuk a hozzánk érkezőket, és igyekszünk a mai napig olyan rendezvényeken részt venni, ahol megszólalhatunk, és szeretnénk elérni azt, hogy minél többen látogassanak el Szent Andrásra, mert valóban nagyon különleges templom több okból is.
mi az, ami téged így megfogott? Próbáljuk meg összeszedni azt a sok mindent.
Hát talán, ha meg tudnám mondani, hogy ez fogott meg, akkor nem is lenne olyan nagyszerű ez a dolog. Amikor az ember nem tudja megmondani, hogy mi az, ami megfogta, ez talán így van a szerelemben is. Ha konkrétan meg tudjuk mondani, hogy miért szeretjük a másikat, akkor nem biztos, hogy az olyan nagyon értékes. Viszont úgy, hogy az ember nem tudja, csak érzi. Tehát talán úgy azt tudnám mondani, hogy megszólítottuk egymást. Tudom, hogy ez egy kicsit furán hangzik, de ha mindenki belegondol a saját életébe, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy ilyen élménye. Én talán azt tudom mondani, hogy hallgattam erre a megszólításra, és nem bántam meg, mert nagyon sok élményt, nagyon sok olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akik igazán értékes emberek, tehát az én életemnek ez egy, ahogy mondtam, ez egy sorsfordító találkozása volt.
Hogyan néz ki a templom? Említetted, hogy megmentésre szorul, és nagyon jó hírek, hogy elkezdődik valami. Most hogy néz ki?
Még egyelőre csak azok a munkálatok folynak, amikor felmérik a templom hiányosságait, és a tervező munkák folynak. A templom jelenleg még úgy néz ki, hogy sajnos ázik fentről. A zsindely állapota az kritikus. Volt olyan, hogy leesett egy zsindely, és akkor kipróbáltuk, hogy meg lehet-e gyújtani. És sajnos igen, egyetlen perc alatt gyufával meg lehet gyújtani. Mi ezt kipróbáltuk, és ezért nagyon félünk, nehogy valami baj történjen. Illetve feltjük a freskókat, amik alulról vizesednek. És ahogy említettem, tehát nem egy páratlan értékű festmény van ebben a templomban.
Szent Ilona már szóba került, kit ábrázolnak, kiket ábrázolnak ezek a freskók?
A szentély részben találhatunk egy Árpád-kori Szent István ábrázolást. Tudomásom szerint ez az egyetlen az országban. És Szent Ilonához még egy mondatot hagy mondjak. Azért olyan különleges, mert ilyen méretű freskó nincs másik. A kereszt mérete Szent Ilona kezében is igen figyelemre méltó, nem ez a szokványos ábrázolás, és olyan alakok vannak még ezen a freskó részleten, hogy igazából a szakértők még most kutatják, hogy valóban kiket is ábrázolhatnak.
Hogy mikor épült, azt lehet tudni, van dátum?
Hát 1200-as évek körülire helyezik a templom építését. 1971-ben Walter Ilona régész vezetésével esett át a templom egy nagy felújításon, de hát gyors fejszámolás után is tudjuk, hogy az több mint 50 év, és ezért igazán nagyon megérett arra, hogy újból a teljes pompájában lehessen, de úgy gondoljuk, hogy akkor lesz igazából ez a templom rendeltetésszerűen használva, és igazán a régi pompájába, hogyha járnak oda emberek imádkozni.
Mekkora a templom, tehát befogadó képessége körülbelül hány ember fér el?
200-300 ember, de nem okoz gondot, hogyha többen látogatnak el hozzánk, mert akkor kivetítőkkel a templom környékén is lehet igazából csatlakozni ehhez az alkalomhoz, sőt, el kell, hogy mondjam, hogy páratlan a látvány is, mert ugye egy domb tetején épült a templom, és olyan látvány van körbe, hogy igazán lenyűgöző. Főleg a szerencsénk lesz és jó idő lesz, akkor érdemes egy kicsit ott tölteni. Tehát biztatok mindenkit, hogy hozzon nyugodtan pokrócot magával, le lehet ülni, nagyon jó energetikájú a hely, nagyon jó érzés ott tartózkodni.
Látogatható, tehát most nyitva van, ha valaki turistaként akár arra jár, akkor be tud menni?
Természetesen egy nagyon lelki ember, aki a gondnok, és ő nagyon szívesen kinyitja a templomot, egy telefonszám van, és akkor ő a faluban lakik, és tud jönni, illetve ha én ott vagyok, akkor nagyon-nagyon szívesen elkalauzolok bárkit.
Gyakran vagy ott?
Igen, gyakran vagyok ott, hiszen a városi élet forgatagából igyekszem oda kimenekülni, és hát a nyári időszakban nagyon sokszor ott vagyok.
Mondjuk el, hogy hol is található Miskolcról, például hány kilométer?
A Miskolcról Edelény felé kell indulnunk, az edelényi járásban, 80 kilométer Miskolctól. Tornadádaska, mint határát kerül, az szerintem nagyon sokaknak mond valamit, vagy legalábbis ismerősen cseng. 1 kilométerre Tornadádaskától található Torna Szent András. Nagyon szépen ki van táblázva, hiszen egy gótikus út mentén fekszik, tehát biztos, hogy meg fogják találni az arra indulók.
Thank you. virágom, elmennék én hozzátok, virágom, virágom, elmennék én hozzátok, virágom, sok sárba virágom, virágom, sokat jártam hiába, virágom, virágom, két pár csizmát elszaggattam, virágom, virágom, véges tőled elmaradtam, virágom, virágom, ha elhagysz es járvékével, virágom, virágom, rólam ne felejtkezz,
hogyan tudnak segíteni, hogy gondolom anyagilag szükség van anyagi támogatásokra ehhez.
Van egy Facebook oldalunk, ez a Tegyünk Együtt Torna Szent Andrásért Alapítvány Facebook oldala. Ma már nagyon sok mindenkinek ez a közösségi oldal rendelkezésre áll. Ott megtalálhatók elérhetőségünk, illetve a bankszámla számunk is, mert hiszen minden ilyen rendezvény pénzbe kerül, emellett még kiadványokat is készítünk, illetve tervbe van véve egy könyv, egy kis novella, és Bán Mór neve most úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek ismerős itt a Hunyadi sorozat kapcsán. Felvettük Bán Mórral a kapcsolatot, és megígérte, hogy Torna Szent Andrásról egy novellát fog nekünk írni, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mikor készül el. Tehát az alapítványnak vannak tervei, ismeretterjesztő kiadványokat is mindig igyekszünk szép számmal ott hagyni a templomban, hogy mindenki magával vihesse, ha úgy gondolja, hogy szeretne több mindent megtudni a templomról. Úgyhogy nagyon szívesen fogadunk adományt, de talán ettől is fontosabb az, hogyha úgy érzi, hogy lelkileg fölkészült arra, hogy eljöjjön, vagy ha nem is fölkészült, csak érzi, hogy jobb lenne egy kicsit lélekben erősödni, akkor jöjjön el augusztus 17-én is legyen velünk. Egyik kedvenc idézetem az Vörös Sándortól, hogy alattunk a föld, fölöttünk az égbolt, és a létra mi magunk vagyunk. Szerintem érdemes ezt a létrát jól megerősíteni ahhoz, hogy az életünk olyan legyen, amilyennek szeretnénk.
A település nem küzd elvándorlással? Tehát, hogy a legtöbb ilyen kis településen az a gond, hogy azzal küzdenek, hogy elmennek a fiatalok. Mit tapasztalsz?
Hát sajnos ezt én is meg tudom erősíteni, itt is ez a jellemző, és igazából nagyon sokan nem élnek már azok közül, akikkel mondjuk én megismerkedtem 2018-19-ben, amikor elkezdtem Szent Andrásra járni, és ezért is nagyon fontos, úgy gondolom, hogy, hogy látogassanak el a településre minél többen, mert hát ha úgy érzik, hogy érdemes ezen a vidéken letelepedni, és esetleg ott igazi otthonra lelni. Mert nagyon sok különlegességet tartogat, nem csak Torna Szent András, ez a templom, hanem az egész környék. Egyszerűen számomra egy ilyen kincses tár. Épp a hétvégén például Szögleget melletti Szádváron kirándultam, valami fantasztikus hely. Fellegvár. A visegrádi Fellegvárat mindenki ismeri, hát Szádvár ugyanolyan gyönyörű. Csak nyilván nem látogatnak a hely adottságaikból kifolyólag olyan sokan. Tehát én bízom benne, hogy lesznek még olyanok, akik eljönnek oda és beleszeretnek a helybe.
Hogy érted azt, hogy a hely adottságaiból kifolyólag túl kiesik a túraútvonalakból?
Túraútvonalakból is kiesik, és szerintem nincs annyira benne a köztudatban. Tehát ha azt mondjuk, hogy Fellegvár itt Magyarországon, szerintem rögtön mindenket Visegrád. Holott van nekünk egy Szádvárunk is, gyönyörű kilátással, tehát tényleg messzire egészen Kassáig el lehet látni, az Apkot lehet látni, olyan mesés dombok, illetve egy jó kis kihívás oda fölmenni, mert mondjuk egy ilyen másfél órás út oda-vissza, de az erdő közepén forrásokkal teli, ballangokkal teli vidék. Ha valaki rászánja a napot, nem egy napot, hanem egy egész hetet lehet azon a környéken túrázni.
Akkor mondjunk még nevezetességeket, amiket érdemes ott megnézni.
Személyes kedvencem, Torna Szent András határában lévő Esztramos hegy. Bányászattal foglalkoztak régen. Ma már nem. Ott hagyták gyakorlatilag úgy, amikor abbahagyták a bányaművelést, ott tartak mindent úgy, ahogy volt. Tehát, hogyha valaki elmegy, akkor egy kis múzeumban is találja magát rögtön, hogy is volt ez régen. Nyilván már ami megvan ma is ebből a dologból. Esztramoson a Rákóczi barlang a virágörökség része. Vagy kevesen tudják például, hogy a magbank található az Esztramosban. Tehát mindenféle Magyarország a Kárpát-medencében lévő növény magjából van ott, hogyha bármi olyan dolog történik, hogy pótolni kell, akkor ott találhatunk egyet. Az Akteleki cseppkőballang. Szerintem ezt is mindenki hallotta már. De nem biztos, hogy hallotta Jósfefőn a tengerszemet. És akkor most még alig egy 20 percre mozdultunk ki például Szentradási bázisról, és már is ennyi mindent tudtam sorolni.
A turizmusra felkészült a település, tehát például szálláshely van?
Vannak vendégházak a településen, de sajnos nem igazán élénk a turizmus arrafelé. De ha valaki akar, akkor tud szálláshelyet találni.
Mivel foglalkoznak ott az emberek? Van munkahely, vagy vannak cégek?
Sajnos nem igazán. Hát ez az egyik oka annak, hogy a fiatalok tovább mennek a településről. Úgy tudom, hogy a szlovák területre is járnak ki dolgozni, mert sajnos nincs a közelben. Legközelebbi nagyváros vagy nagyobb város az Edelény. Sajnos Edelény sem ad olyan sok munkalehetőséget, és ahogy mondtam, Miskolc az már 80 kilométer. Nagyon jó lenne, hogyha több minden lenne ott a környéken, és vonzóbbá lehetne tenni a fiatalok számára is ezt a környéket.
Mondjuk el még egyszer, tehát az augusztusi programot, hívjunk meg mindenkit.
Hát akkor szeretettel meghívunk mindenkit. Függetlenül attól, hogy milyen világnézetű, milyen felekezetű, mit gondol az életéről és a világról, ha egyszerűen valaki arra vágyik, hogy egy kicsit elcsendesedjen, befelé forduljon, közelebb kerüljön önmagához, vagy hívő ember közelebb kerüljön a teremtőjéhez, akkor jöjjön el hozzánk augusztus 17-én, szeretettel várunk mindenkit egy közös ima napra Torna Szent András ikerszettélyes templomába.
Andi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Vascsák Andreával, a Tegyünk Együtt Torna Szent Andrásért Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének 33. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Az írtás szélén a fák közelében sátrat eszkábáltak faágakból és a takaróikból. Kis tábortüzet raktak, megvacsoráztak, aztán lepihentek. Ciprián magára vállalta az őrködést. A pokrócokból tákolt sátor előtt ücsörgött, s alig várta, hogy a többiek elaludjanak. Mikor már csak egyenletes szuszogást hallott bentről, hangosan megkérdezte. Alszotok? Valamelyik manó hümmentett egyet, más válasz semmi. Ez az, sziszentette halkan Ciprián, s nyomban Helka nyerek táskájában kezdett kotorászni. Magához vette a kristálylencséket és Hex agon kőlapját. Határozottan tette, amit eltervelt, bár belül egyáltalán nem volt annyira biztos a dolgában. Egyre csak perlekedett saját magával. Nem hagyhatod őket magukra, Ciprián. Ugyan, visszatérek, mire megpirkad. Bárki rájuk támadhat, hiszen nincs erre egy lélek sem, hála az agonoknak. Még így nyugtatgatta magát, felerősítette büszke hátára a kőolvasztót. A lelki ismerete persze nem hagyta békén. Helka dühös lesz, majd megenyhül, ha megtudja, hogy elhárult az akadály. Azt sem tudod, hogyan kell használni. Hiszen kipróbáltuk, és ha mégsem sikerül? Ezt a kérdést válasz nélkül elhesegette. Erről a lehetőségről még önmagától sem volt hajlandó hallani. Lóra szállt, még utoljára körbe pillantott, aztán utcu neki az éjszakának. Elszánt volt, és erősnek érezte magát. Már előre bizsergette a győzelem érzése. Nála a csodafegyver, és lesből támadhat. Esélyük sem lehet a rusnya szőrbékáknak. Mert a terve nem volt más, mint hogy az éj leple alatt, amik nem számítanak rá, kővé változtatja azokat a nyavajás szakállas vannyokat. Eltünteti az őröket az útból, még mielőtt Helka megsemmisíti ezt a csodás szerkezetet. El is képzelte, milyen jól mutat majd a két szakállas békaforma kőszikla a forrás mellett, és ezen jókat mosolygott, míg nem megérkezett a kekúthoz. Először még messziről, a fák takarásából igyekezett felmérni a helyzetet. Csak hogy semmit sem látott. Ekkor büszkét hátrahagyva közelebb settenkedett. Még így sem tudta kivenni a szakállas békák körvonalát. Talán a sötét miatt, gondolta, és lillegzett visszafolytva lopakodott mind közelebb. Egy lépés, egy fülelés. Egy lépés, egy hunyorgás. Egy lépés, egy toccsanás. Ciprián a sötétben egyszerűen belegyalogolt a forrás kis tavacskájába, teljesen akadálytalanul. Ott áll bokáig a vízben, az őrbékák pedig sehol. Még arra sem felelt semmi nesz, hogy mérgében hangosan felkiáltott. Azt a kutyafáját! Ezek hazamentek aludni! Kirázta a vizet a cipőjéből, s magához hívta büszkét. Akár még az is eszébe juthatott volna, hogy gyorsan Helkáért szalad, ha már éjszakára őrizetlenül maradt a forrás, csak hogy idejövet elhatalmasodott rajta a harctéri izgalom. Egyetlen erős elszállás zakatolt a fejében, legyőzni az ellenséget. Gyerünk utánuk, biztatta tehát a lovács, egyben magát is. Már a térképet a tábor helyen hagyta, mégis könnyen kiderítette, merre induljon. Egyszerűen csak ment az orra után. Beleszimatolt a levegőbe, már is egyértelmű volt, merre tanyáznak a szakállas békák, szinte nyílegyenesen északra. Szerencsére könnyű terepen ügethetett. Lankás domboldalon fel, kényelmes lejtő le, mindig a jellegzetes szag után. Míg nem a szag, az egyik dombtetőre érve átható bűzzé erősödött. Ciprián elborzott. Ahogyan a derengő holdvilágnál végig tekintett az előtte elterülő lapájon, mintha valami grafit szürke kenderkóc tengert látna hullámzani. Ameddig ellátott, egymás hegyén hátán halomban hortyogtak a békák, hosszú szőrzetük kiterült körülöttük. Amennyire elborzasztotta, legalább annyira meg is örvendeztette Cipriánt, amit látott. Ez az, gondolta, egyszerre végezhetek valamennyivel. Szinte fütyörészni támadt kedve, ennyire könnyű prédára nem számított. Egyszerűen csak felállítja itt a dombon a kőolvasztót, és azzal egyszeriben elintézheti az összes tohonya undormányt. Nem késlekedett, rögvest hozzáfogott. Igyekeznie is kellett, hiszen már jócskán elmúlt éjfél, és még napkelt előtt vissza akart érni Helkához és a két manóhoz. Septében felállította hát a szerkezetet úgy, hogy az egész földet beteríthesse majd az a légbuborék, és közben egyre már a dicsőségen járt az esze, ami a győzelme után övezi majd. Szerte földön híres lesz. Ciprián a hős, aki egyetlen perc alatt megszabadította a Balatont a szakállas békáktól. Elképzelte azt is, milyen boldog lesz Helka, hogy ilyen gyorsan hazaindulhatnak. Sőt, biztosan megérti majd, milyen nagy hasznát vehetik ennek a szerkezetnek később is. Például, amikor a sok tornyú kastélyt visszafoglalják. Az lesz szám az igazi. Kelén lovaggá fogja ütni. Tán még granadír helyét is átveheti. Olyannyira belefeledkezett gondolataiba, hogy eszébe sem jutott körbe pillantani. Még arra sem figyelt, hogy büszke erősen hegyezi a fülét és a fejét rázza. Sőt, ellegyintette maga mellől a lovat, amikor az bögdösni kezdte az orrával, pedig fontos dologra akarta felhívni a figyelmét. Szakállas békák lopakodnak feléjük. Ciprián csak is a hős tettére és az ahhoz szükséges kőolvasztóra koncentrált. Ám miután helyükre illesztette a zöld és a piros kristálylencsét, erősen gondolkodóba esett. Álljon meg a menet, hiszen ez egy kőolvasztó. Én meg most nem követ akarok olvasztani, töprengett, s közben a szerkezet közepére való kőlapot forgatta az ujjai között. Hogyan is? Nem olvasztani akarom a követ, zakatolt az agya. Nem kőtörésre kell. A nagy fejtörésben a fenekére huppant, így aztán még ha oda is figyel, amire büszke figyelmeztetni akarta, akkor se láthatta volna, hogy a lapály felől nem is egy, hanem öt megtermett szakállas béka közelít. Méghozzá cselesen be akarják keríteni. Az apród erről mit sem sejtve, csak az agyát erőltette, hogyan hozza működésbe a szerkezetet. S végtére nem hiába. Lassan rájött a megoldásra. Nem eltüntetni akarom a követ, hanem épp fordítva, követ akarok előállítani. Tehát épp fordítva. És ekkor a homlokára csapott. Hát persze, éppen fordítva ez az. Az elejét hátulra. Fel is szökkent, és helyére csúsztatta a hatszögletű kőlapot, épp fordítva, mint este volt, aztán tenyerét dörzsölve várta a hatást, amit teljesen elmaradt. Egyszerűen semmi sem történt. A szerkezet nem zúgott, nem búgott, a kristálylencsék nem pörögtek, nem forogtak. Megütközve nézte Ciprián, talán fordított kőlappal mégsem működik. Aztán rájött, mi lehet a gond.
Ej, hát a nap felé kell fordítani, és ezzel együtt belé hasított a felismerés is. Jó ég, hiszen éjszaka van. Ó, én tökkel ütött, kiáltott egy hatalmasat. Nincs napfény!
Ám sok ideje nem maradt a bosszankodásra. A szakállas békák felértek a dombra, s az egyik épp az orra előtt bukkant fel. Ciprián elsőre összerezzent, de már kapta is elő a tőrét, és a támadója felé hajította. Hasztalan. Alig tett benne kárt, épp csak egy kis tincset nyisszantott le a rengeteg szőréből. Ekkor Ciprián előrántotta a kardját. Csak hogy a béka már lendítette is egyik szőrfonatát. Az előre nyújtott kardra csavarta, és azzal kirántotta Ciprián kezéből. Erről viszont neki eszébe jutott a karikás ostor. Lekapta a derekáról, és jókorát súintott vele a szakállas béka szeme közé. Na, ez végre talált, és a szőrvarangy hangos bugyborékolással hanyatvágódott, és gurult is lefelé arra, amerről jött. Ciprián már majdnem elkönyvelte a győzelmét, csak hogy a párbaj közben nem látta, hogy mögötte felért a dombra a másik négy szakállas béka is. azok pedig nem teketóriáztak. Összehangoltan és egyszerre támadtak Cipriára, szó nélkül és hátulról. Az apródnak esélye sem volt a védekezésre. Lasszóként gabajodott kezére, lábára a békafonadék, s egy pillanat alatt úgy vergődött gúzsba kötve, mint légy a keresztes pók hálójában, s a békák már döcögtek is vele a béka szakállak fette mocsár közepére.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 33. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Minden gyerek ízek mozog, akárcsak a kukacok, ugrik, szalad, kúszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. És ők ettől boldogak. A kukac annyit mozog, apa, anya unja már. Nem tudja leállítani, maximum a fakanár. Mert ha azzal kevergetek, körén gyűlik minden gyerek. Mert ha azzal kevergetek, körén gyűlik minden gyerek. Az ebédet várja már.
Nem.
Minden gyerek ízek mozog, akárcsak a kukacok. Ugrik, szalad, kúszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. És ők ettől boldogak. Ez a kukac annyit mozog, apa, anya, unja már. Nem tudja leállítani, maximum a fakanál. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Az ebédet várja már.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházi temetésről lesz szó. Az első részt hallják. Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Egyházi temetés, latinul exequie. Liturgikus szertartás, melyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, testüket megszenteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja. Az egyház tagjait jog szerint illeti meg. A temetés módját tekintve az egyház nyomatékosan ajánlja, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását. Nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották. És itt engedjék meg a tisztelt rádióhallgatók, hogy az egyház számára oly fontos, a latin szertartású római katolikus egyház számára írt az egyházi törvénykönyv, a Codex Juris Canonici, rövidítve CIC, megfelelő, adekvát, ide tartozó előírását felolvassam, kánonját, az 1176. kánont. Ez egy nagyon üdvös és nagyon fontos könyv. Rögtön hadd jelentsem ki, és talán ezt többször is meg fogom ismételni majd az elmélkedések során, hogy ennek a törvénykönyvnek nem pusztán jogi csűrés, csavarás idézőjelbe téve a célja, hanem a legnemesebb cél a salus animarum, a lelkek üdvössége. Minden személlyel és dologgal és eseménnyel kapcsolatos törvény a legfőbb törvényt, a lelkek üdvét hivatott előmozdítani. Az 1176. kánon tehát ezt fogalmazza meg. Az elhunyt Krisztus hívőnek a jog szerint meg kell adni az egyházi temetést. Erre felhívom mindenkinek nyomatékosan a figyelmét, mert nagyon fontos, hogy az elhunytat megilleti a keresztényt, a megkeresztelt embert az, hogy méltóképpen temessük el, megfelelő egyházi kegyeleti szertartásban részesítsük. Ez az első paragrafus. Második paragrafust, az egyházi temetést, melyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, testüket megtiszteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja, a liturgikus törvények szerint kell végezni. Az egyház nyomatékosan ajánlja, harmadik paragrafus, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását, nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották. Tehát, hogyha kifejezetten Krisztus és az egyház tanítását akarják meggyalázni, vagy nevetségessé tenni, és ezért hamvasztják el az elhunytat. Ez a keresztény tanítással ellenkező ok. Az egyházi temetés helye. Első paragrafus. A temetési szertartást minden elhunyt hívőért általában a saját plébánia templomában kell végezni. Második paragrafus. Mégis szabad minden hívőnek, vagy azoknak, akik az elhunyt hívők temetéséről gondoskodni illetékesek, más templomot választani a temetési szertartásra az illető templom igazgatójának beleegyezésével és értesítve az elhunyt saját plébánosát. Harmadik paragrafus, ha a haláleset a saját plébánián kívül történt, és a holttestet nem szállították el oda, és nem is választottak törvényesen valamely templomot a temetési szertartásra, a temetési szertartást annak a plébániának a templomában végezzék, ahol a haláleset történt, ha csak a részleges jog más templomot nem jelöl ki. A megyés püspök temetési szertartását saját székesegyházában végezzék, ha csak ő maga nem választott más templomot. Érdekesség továbbá még az egyházi temetést illetően, a szerzetesek vagy az apostoli élet társaságának tagjai temetési szertartását általában saját templomukban vagy kápolnájukban az elöljáró végezze, ha az intézmény vagy a társaság klerikusi, egyébként a lelkész végezze. Ha a plébánosnak saját temetője van, az elhunyt hívőket ott kell eltemetni, ha csak maga az elhunyt vagy azok, akik az elhunyt temetéséről gondoskodni illetékesek, törvényesen más temetőt nem választottak. Mindenki megválaszthatja azt a temetőt, ahová temessék, ha csak a jog ettől el nem tiltja. A temetés alkalmából nyújtott adományokat illetően meg kell tartani az 1264. kánon előírásait, ügyelve azonban, nehogy a temetés tekintetében személyválogatás forduljon elő, vagy a szegények ne kapják meg a megfelelő temetést. A temetés végeztével írják be a megfelelő bejegyzést a halottak anyakönyvébe a részleges jog szerint. Erről olvashatunk az egyházi törvénykönyv 1177. és 1182. kánonjaiban. Tisztelt rádióhallgatók! A katolikus egyházi temetés, egészen pontosan a latin, római katolikus egyházi temetési szertartás a gyászolók fájdalmát hivatott enyhíteni a méltó szertartás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígéretéhez kívánjuk kapcsolni a gyászolókat. Ezt imádsággal kísérjük. Katolikusok számára az elhunytért való imádság is fontos, ennek leglényegesebb eleme a szentmise, a gyászmise. Amikor elhunyt szeretteinket gyászoljuk, gondoljunk arra, amit a temetők bejáratán olvashatunk, feltámadunk, örök életünk van. Fontos, a legfontosabb, az elhunyt lelki üdvéért mondott szentmise és mondatott szentmise, melyet nem csak a temetéshez kapcsolódva, hanem később is rendszeresen például az elhunyt halálának évfordulóján érdemes kérni, ez is hatható segítője örök boldogságának, és többet ér minden sírkőnél, virágnál, koszorúnál, gyertyánál, arra az elhunytnak nincs szüksége, de az érte mondott imára, a legszentebb áldozatra, a szentmisére mindenkoron, az nyúlik csak át a halálon az örökké valóságba.
Hangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.